mindenkinek és leszármazottainak a lelkére esküdözött, hogy soha életében egyetlen hazug szó nem hagyta el az ajkát. Ez nagyon megható, hagyta rá Golomiszov, s annál szomorúbb, hogy ma oly sokat hazudott hallgassa csak meg saját magát. És Golomiszov rendkívül kifejezően olvasta az egész jegyzőkönyvet, amely sajnos tele volt ellentmondásokkal és a legfinomabb hazugságokkal. Goridze figyelmesen végighallgatta, még fejével verte is az ütemet a felolvasáshoz, majd megkérdezte. Feltehetnék egy kérdést, ha köze van az ügyhöz, válaszolta Golomiszov. Egyelőre még nincs köze, de nagyon meg lehet, hogy még lesz, mondta titokzatosan Goridze. Hát tessék, azt hallottam, hogy van ilyen orosz közmondás, 100 rubelnél jobb 100 barát, hallotta már. Mondjuk, és aztán, szerintem nem helyes így ez a közmondás. Jobban mondva nem egészen helyes, én inkább úgy mondanám, ne legyen neked 100 barátod, ez veszélyes, de legyen egy barátod, és nem 100 rubeled, hanem 100 000 hasznosabb és veszélytelenebb. Mit szól ehhez a közmondáshoz, galamboskám? Nos hát, Goridze, mondta Golomiszov halkan és nagy nehezen folytva eldühét, először is én magának nem vagyok galamboskám, hanem nyomozó polgártárs. Próbáljon meg így szólítani, másodszor is, a maga közmondása nincs ingyemre, harmadszor pedig, ha még egyszer ilyen célzásokat merész eltenni, kiegészítésképpen vádat emelek maga ellenvesztegetési kísérlet címén. Addig is letartóztatom, 2 nap múlva Salvador Arszabov is részletesen beszámolt arról, hogyan utazott Moszkvába, hogy festéket szerezzen a Bilici Textil és Kötszövő Szövetkezetek részére. Hogyan találta meg az utat a vegyipari főigazgatóság Gotnyikjához a közlekedési intézet Gotnyikja révén. Hogyan kapta meg minden keret nélkül, közreműködésük révén a hiányzik festékeket. Hogyan adott át személyesen a két testvérnek 50 000 rubelt, és hogyan keresett az üzleten Tbiliciben 150 000. Goridzét Moszkvába szállították, megismételte vallomását, a vegyipari készletező raktárosa, aki kiadta neki a festékeket, felismerte, és az epizódban minden tisztázódott. Grigori és Mihail Gotnyikot ugyanazon a napon tartóztatták le. Mindkét testvér megpróbálta tagadni bűnét, de miután szembesítették őket Goridzével, és elébük tárták az iratokat, beismerték bűnösségüket, és helyben hagyták Goridze vallomását. Amikor Mihail Gotnyikot letartóztatták, 2 magántermészetű levelet találtak nála, amelyet posterestante küldeményként címeztek neki Moszkvába. Az egyik Szeged városából érkezett, a másik pedig Vologdából. Az egyik levelet Nelligé írta, egy fiatal lány, aki tavaly végezte el a Moszkvai Jogi Egyetemet, és a Karéliai Köztársaságba utazott dolgozni. A lány leveléből kiderült, hogy utolsó egyetemi esztendejében ismerkedett meg Gotnyikkal, aki udvarolni kezdett neki, azt ígérte, hogy elveszi feleségül, és azt bizonygatta, hogy el akar válni a feleségétől. Nelligé hitt neki, és kapcsolat alakult ki közöttük. Most a lány arról írt Gotnyiknak, hogy várja hát helyezését Moszkvába, amelyet a férfi oly biztosra ígért, és utal Gotnyik fogadkozására is, hogy minél előbb elválik a feleségétől. Nelligé ezek szerint nem tudott Gotnyik feleségének eltűnéséről, és vakon hitt a férfi ígéreteiben. A másik levelet egy másik fiatal lány írta, Lucia B., aki ápolónő volt egy kórházvonaton. Ebből a levélből nyilvánvalóan kiderült, hogy Gotnyik szoros kapcsolatot tartott ezzel a lányjal, akinek szintén megígérte, hogy elválik a feleségétől, és őt veszi el. Mindkét lányt Moszkvába hívtuk, és kihallgattuk. Vallomásukból elénk tárult ennek a 40 éves csábítónak az átlátszó és aljas módszere, melyet szinte hivatásszerűen űzött célhámoskodásánál és csalásainál alkalmazott. A lányok bemutatták azokat a leveleket is, amelyeket a férfi küldött nekik ugyanabban az időben, ugyanazokkal a szavakkal és majdnem egyforma fogadkozásokkal és ígéretekkel. Jellemző, hogy mindkét nőnek írt leveleiben Gotnyik szidalmazta feleségét, azt írta róla, hogy megmérgezte az életét, és hogy válásuk már eldöntött kérdés, amit már be is jelentett feleségének. A bizonyító anyag összegyűjtése után úgy döntöttünk, hogy kihallgatjuk Gotnyikot. Viszonylag gyorsan beismerte bűnösségét a festékügyletben, és bár börtönben ült, nem csak, hogy nem adta búnak a fejét, hanem ellenkezőleg, szinte vidám volt, észrevehetően javult az állapota, s nyilvánvalóan elégedett volt a helyzetével. Egy szemernyi kétségünk sem volt, hogy a viszonylag jelentéktelen ügy miatt kimért börtönbüntetés megnyugtatta Gotnyikot, mert abban reménykedett, hogy így módon kikerül Joloska eltűnésének az ügyéből, mint hogy az asszonyi holtteste, ahogy ő nagyon jól tudta, nem csak, hogy nem került elő, de a jövőben sem fog előkerülni. Ráadásul a nyomozás ideje alatt egyetlen egyszer sem hallgatták kipótlólag Joloska ügyében, így aztán arra a következtetésre jutott, hogy az asszony ügye a legfelsőbb ügyészségen is kátyúba került, éppen úgy, mint a moszkvai rendőrségnél. Pont déli 12 órakor állították elő Gotnyikot dolgozó szobámba a kihallgatásra. Azzal kezdtük, hogy nem a festékek ügyében hívattuk, ez az ügy nem érdekel bennünket, hanem más, sokkal fontosabb ügyben, Mihail Borisovics Gotnyik ügyében, aki előre megfontolt szándékkal meggyilkolt a 6. hónapban levő állapotos feleségét. Soha nem felejtem el, Gotnyik hogyan üvöltözött, dühöngött és tiltakozott. Minduntalan felugrált a helyéről, majd szinte hájultan ragyott vissza a székbe. Esküdözött és fogadkozott, szörnyűködött és kétségbe esetten kiáltozott, hogy ez halálos értés, hogy nem engedik, hogy nyakába varják az ügyet, hogy mi rá akarjuk hárítani a felelősséget, amiért képtelenek vagyunk feltárni forrón szeretett felesége eltűnésének a titkát, hogy ez disznóság, hogy panaszt emel, hogy ezt nem ússzuk meg szárazon. Golomiszovval jó előre megállapodtunk, lehetőséget adunk Gotnyiknak, hogy elmondja a magáét, nem fogjuk félbeszakítani, nyugtatgatni, hagyjuk, hadd boruljon ki teljesen, és merítse ki ellenkezésének, tiltakozásának és hivatkozásainak egész tárházát. A kívülálló szempontjából bizonyára igen érdekes látvány lett volna, amint két nyomozó némán is nyugodtan végighallgatja a vádlott fenyegetőzését és ordítozását, amint az öklével veri az asztalt, és ezt üvöltik tiltakozom. Majd tragikusan piheg és zokog. Úgy viselkedtünk, mint a süket némák. Körülbelül egy óra múlva Gotnyik kifulladt, és nehézkesen a karosszékbe rogyott. Egy szóval Mihail Borisovics talán a tárgyra térnénk? Kérdeztem, mintha mi sem történt volna. Nem értem, mit akarnak tőlem? Válaszolt kérdéssel Gotnyik. Vagy hiteles vallomást tesz a gyilkosságról, vagy pedig, ha tovább akar tagadni, majd mi teszünk fel önnek kérdéseket. Nincs mit beismernem, amiben bűnös voltam, nyomban bevallottam. Erről az ügyről nem tudok mit mondani. Jogában áll, mint vádlottnak, hogy bármilyen vallomást tegyen. Még az is, hogy egyáltalán ne tegyen vallomást. Nekünk, mint nyomozóknak az a kötelességünk, hogy feltegyük magának azokat a kérdéseket, amelyeket a nyomozás során szükségesnek tartunk. Ezek a törvény által megszabott nyomozási szabályok, amelyek egyaránt érvényesek önre is, ránk is. Egy óra hosszat türelmesen végig hallgattuk ordítozását, fenyegetőzését, sőt még a sértéseit is. Jogában áll panaszt tenni eljárásunk ellen, de figyelmeztetem, hogy mostantól fogva nem tűrök sem kiáltozást, sem sértegetést. Nem titkolom, hogy eddig is csupán pszichológiai érdeklődésből tűrtük el. Ennek az érdeklődésnek már vége, megértette. Abba hagyom, válaszolta Gottnik. Remélem is, egy szóval térjünk a tárgyra. Korábban az bizonygatta, és ma is az bizonygatja, hogy forrón szerette feleségét. Ez így van, kétségtelenül, ezt mindig bebizonyíthatom. Következésképpen nem is akarta ott hagyni, egyáltalán nem, akkor miért akart tőle elválni? Én nem akartam, de hiszen barátnőjének, Nelligének ezt írta, erre nem emlékszem, itt a levele, amelyben ezt írja. Kívánja megnézni, igen, válaszolta Gottnik, és belemerült az átnyújtott levél olvasásába. És ehhez mit szól? Én? Egyáltalán nem akartam igazán elválni Joloskától. Akkor miért csapta be Nelligét? Tudja, szerettem volna megnyugtatni, erkölcsileg támogatni. Komolyan azt hiszi, hogy ha besap egy lányt, akkor ezzel erkölcsileg támogatja. Nem, de vannak olyan esetek, egyébként meg akartam nyugtatni. Ráadásul azt ígérte Nelligének, hogy el is veszi feleségül. Ez is csak csalás volt. Nem akartam besapni, tehát komolyan el akarta venni feleségül. Nem akartam elválni Joloskától. Tehát nem akarta elvenni feleségül Nellit. Nem akartam. Tehát házasságot ígért neki, de közben besapta. Úgy látszik, igen, kit csapott még be? Senkit. Ebben az időben volt még más barátnője. Komoly nem volt, a barátnőket komolyakra és komolytalanokra hoztja. Ne kössön bele a szavaimba, maga pedig válaszoljon a kérdésekre. Volt-e más barátnője, vagy sem? Kire gondolnak? Golomicovval összenéztünk, minthogy nyomban megértettük, mi nyugtalanítja Gottnikot ebben a kérdésben. Nyilvánvalóan nem tudta, melyik másik barátnőjéről van szó, és ezt akarta előbb kifürkészni. Mihail Borisov is, kénytelen vagyok magának megmagyarázni, hogy a kérdéseket a nyomozó teszi fel, nem pedig a vádlott. Éppen ezért megismételem a kérdést, Nelligéken kívül voltak-e más barátnői? Kinek nincsenek futókalandjai? Nyújtotta el a szót torz mosolyjal Gottnik. Különben is úgy vélem, hogy magánéletemnek ez a szférája, ami köze van ennek az ügyhöz. Nem éltem szerzetes életet. Távol áll tőlem ez a gondolat. Megismétlem, voltak-e más barátnői? Mondjuk ez semmit sem jelent. A következtetéseket a nyomozó vonja le, nem pedig a vádlott. Válaszoljon a lényegre, vagy pedig tagadja meg a választ, ez jogában áll. Voltak, nekik is házasságot ígért. Kérdezzék meg őket. Már mindenkit megkérdeztünk, akit szükségesnek tartottunk, most pedig magát kérdezzük. Gondolkoznom kell, vissza kell emlékeznem, ez nem olyan egyszerű. Rendben van, még egyszer utoljára segítek. Lucia B-nek is házasságot ígért. Lucia hisztérika, és képes mindent kitalálni. Igazán, nem látszik hisztérikának, de feltételezzük, hogy ő ezt állítja, ez így van. Csupa hazugság, semmit sem ígértem neki. Rendben van, akkor ezt is feljegyezzük, írja alá a válaszait. Gottnik átvette a jegyzőkönyvet, és sorra mindet aláírta. Amikor befejezte, megszólaltam. Itt a levele, amit Lucia B-nek írt, ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy házasságot ígért neki. Következésképpen hiába vádolta hazugsággal. Vegye figyelembe, Gottnik, hogy nagyon nehéz helyzetbe sodorja magát minden egyes hazug válaszával. Most már elismeri, hogy házasságot ígért Lucia B-nek, és előző feleletében megrágalmazta. Igen, elismerem, ordított fel Gottnik, és dühtől eltorzult arccal ugrott fel. Elismerem, de mi jelentősége van ennek? Mindenek előtt ne ordítson, üljön le, és viselkedjék tisztességesen. Már figyelmeztettem, hogy ezt tovább nem tűröm. Ilyen hangnemben folytatódott Gottnik kihallgatása. A kényes kérdések elől igyekezett kitérni, rossz emlékezetére hivatkozott, időnként kiáltozni kezdett, majd ismét össze-vissza hazudozott, és ismét igyekezett kitérni a válasz elől. Mindezekből ítélve Gottnik már feladta azt a kísérletet, hogy meggyőzöm bennünket őszinteségéről és igazáról, és most már egyáltalán nem az nyugtalanította, milyen benyomást tesz a nyomozókra, hanem az, hogy miképpen meneküljön a szélbe találó, éles és éppen ezért kínos kérdések elől. A nyomozásnak ebben a szakaszában Gottnik ellen összegyűjtött bizonyítékanyag még mindig nem volt elegendő ahhoz, hogy átadjuk a bíróságnak. Igaz, elvetemült erkölcsi arculata már tökéletesen lelepleződött, komoly gyanúra adott alkalmat a hétfőn takarékpénztárba betett összege fizódja, és magatartása természetesen szétfoszlatta a saját maga által alkotott legendát, hogy milyen gyötrő kínok emésztették szeretett felesége eltűnése alkalmából, de ez még nem bizonyította azt, hogy ő maga ölte meg a feleségét, annál is kevésbé, mivel Joloska holttestét nem találták meg, és ez még magának a gyilkosságnak a tényét is kétségessé tette. Az igaz, hogy Golomicovval mind a ketten meg voltunk győződve arról, hogy Gottnik a gyilkos, de mégis, mivel a meggyilkolt holtteste nem került elő, nem láttunk teljesen tisztán a kérdésben. Ha például a kihallgatáson Gottnik más taktikát választ, azaz nem igyekszik olyan kisinyesen és minden alkalommal hazudni, mind inkább belevonyolódva vallomásaiba és alásva bizalmunkat, hanem mondjuk megjátszott őszinteséggel kijelenti. Gaszickó vagyok, Kéjensz, Saló, valóban megcsaltam Joloskát és Nelligét is és Lucia B-t is és más lányokat is, és ráadásul megvesztegethető, tisztességtelen ember vagyok, de mégsem gyilkos, és ezt nem is vallhatom be, ha akarják, hiszik, ha nem akarják, nem. Nagyon súlyos pszichológiai helyzetbe kerültünk volna, és megint ott volna a beli meggyőződésünk, hogy ő ölte meg Joloskát. Egész sor kihallgatás után Golomicovval arra a következtetésre jutottunk, hogy Gottnik akaratlanul is minket segít a nyomozás során elfoglalt álláspontjával. Igen, minket segít, mert semmi sem fegyverzi fel úgy a nyomozót és nem erősíti meg belső meggyőződését, mint a vádlott makacs ugyanakkor nyilvánvalóan hazug tagadása, amely gonosz és bűnös elszántságáról tesz tanú bizonyságot. De más oldalról nézve a dolgot, mondtam Golomicovnak, azt, hogy Gottnik hazudik és ellentmondásokba keveredik, úgy is fel lehet fogni, hogy valóban nem ő a gyilkos, és hiába is vádoljuk, ez az ember fél beismerni az így, vagy úgy őt kompromittáló tényeket, nehogy ezzel súlyosbítsa a helyzetét. Igen, Gottnik izgatott. De hiszen abban az esetben is izgatottnak kell lennie, ha ő a gyilkos, és akkor is, ha nem ő az, csak ezzel vádolják. A kihallgatások napról napra folytatódtak. Dodnyik továbbra is elkeseredetten védekezett, s minden egyes